Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mongatil, a vendégünk pedig a stúdióban Atkár János, a pénzügykutató ZRT igazgatója, volt főpolgármester helyettes. Jó estét kívánunk!
Jó estét!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tegnap a BKV vezetése bejelentette, hogy szigorítják a belső ellenőrzést, új, a vezérigazgatónak alárendelt osztályokat hoznak létre, amelyek ellenőrzik a teljesítési igazolások jogszerűségét, felelnek a teljesítések valódiságáért és ellenőrzik a kifizetések jogosságát. Mindez azután, hogy a cég jogi igazgatóját korrupció gyanújával letartóztatták. Tegnap újabb tucatnyi gyanús szerződés esetében tettek feljelentést, és még a végkielégítési botrányoknak sincs vége a BKV-nál. Ön ugye hosszú évekig volt főpolgármester helyettes. Mit mondanak önnek ezek a botrányok a BKV működéséről?
Ami itt a felszínen megjelenik, olyan okra, illetve okokra vezethető vissza, amivel úgy tűnik, hogy a tulajdonos önkormányzat, illetve a magyar állam, amelynek közvetve van a dologért felelőssége, alapjaiban nem tud megküzdeni, illetve nem is kíván vele foglalkozni.
De milyen problémákról van szó? Ezek vezetési problémák, korrupció, szabálytalanságok, mire utalnak ezek?
Ez természetesen mind jelen van, és mondjuk a megoldás irányába tett lépésnek én nem tudnám minősíteni, hogyha a vezérigazgató az anomáliák felszámolását úgy gondolja, hogy saját hatáskörbe von olyan funkciókat, amelyeket a szervezetnek kellene rendesen ellátni. Tehát ez a kézi vezérlésnek egyfajta formája, de hát az alapgond az igazából az, amit a jogi igazgató átmeneti helyettese is megfogalmazott, ez egy szocialista nagyvállalat, és ezt a mai napig igazából számottevően nem sikerült megváltoztatni.
És hogyha ezt a mondatot folytatjuk egyébként, amit a megbízott jogi igazgató mondott, mindenhol előfordulhatnak csontvázak. De mire utalnak ezek a csontvázak? Egyszerű szabálytalanságokra, vagy a korrupciós mechanizmusoknak egy olyan rendszerére, amire az ellenzék utal különböző nyilatkozatokban, hogy ezt kifizető helyként, mármint a BKV-t kifizető helyként használták hosszú éveken keresztül a pártok, és hát főleg a fővárost vezető MSZP-SZDSZ koalíció. Mit szól ehhez? Ön végül is ennek a vezetésnek része volt.
Ez az a probléma, amivel azt hiszem, hogy a jelenlegi politikai tényezők közül egyik sem vett igazából számot. Tehát amennyiben itt a kifizetőhely merül fel, akkor nyilvánvaló, hogy emögött az van, hogy a céggel kapcsolatban valamiféle befolyással, hatalommal rendelkező politikai tényezők ezeket a befolyási lehetőségüket fönn kívánják tartani annak érdekében, hogy magukat finanszírozzák, a klientúrájukat el tudják helyezni, és további kapcsolati tőkét építsenek ki. Tehát amennyiben a szocialista nagyvállalati jellegét nem szüntették meg a BKV-nak, egyébként van más nagyon jelentős fővárosi cég is, ahol ez alapvető problémát jelent. Tehát amennyiben ezt nem szüntették meg, akkor ott érdek alapon történt az, ami nem történt.
Tehát magyarul az, hogy hosszú éveken keresztül nem történt, sőt nem történik semmi, az arra utal, hogy itt a rendszer fenntartóinak ez az érdekük, és ez azokhoz a politikai döntéshozókhoz vezet, akik ezt a rendszert működtetik.
Így van, csak az én benyomásom szerint ezek az érdekek olyan mértékben meghatározzák már a viszonyrendszert, hogy igazából tudati torzulást is okoznak. Tehát nem csak pán arról van szó, hogy tudják a politikai tényezők, hogy ez hogyan van, és hogy ettől valamilyen módon indokolt lenne a közérdekében megszabadulni, hanem nagyon jelentős részben általános jelleggel úgy gondolják, hogy ezt közmonopóliumként kellene ezt a funkciót, tehát a városi tömegközlekedésnek a működtetését megtartani. Tehát gondolati torzulásról is van szó, és nem csupán érdek befolyásolta a korrupcióról.
De azt mondta, és ez igazából ez a kérdés, hogy mennyire csak a BKV-ra jellemző mindaz, amit látunk, és arra tett utalást, hogy ez valószínűleg más fővárosi cégeknél is hasonlóképpen működik, bár eltérések nyilvánvalóan lehetnek. Szóval mennyire egy mechanizmusról van szó, ami az egész főváros, a főváros alá tartozó cégek működését jellemzi.
Nézd, volt néhány olyan ügy még az én aktív működésem idején is, amikor kellett tennem arra utalásukat, hogy a fővárosi közterület fenntartó RT némileg hasonló veszélyjelenségeket mutat, vagy adott esetben hasonló korrupciógyanús ügyeknek a táptalaját képezi. Ugyanez a sajátos bizalmi viszony jellemzi a közterület fenntartónak a működését, a tulajdonos önkormányzathoz való viszonyát, mint amit a BKV-nál látunk. Ismétlem, volt néhány ügy, amikor ez bizonyos mértékig a közfigyelem középpontjába került. Itt most 2000-es, illetve 2004-es ügyekre gondolok. De apró ügyek szép számmal azért korábban is előfordultak.
Minek tulajdonítja, hogy ezek az ügyek most ilyen viszonylag nagy számban az elmúlt hónapokban a felszínre kerültek, nagy nyilvánosságot kaptak, nagy botrányokat csapnak, és mégis nagyon úgy tűnik, hogy nem sikerül ezeknek véget vetni, és ráadásul még politikailag ugye az történt, hogy az MSZP kivonult a fővárosi vezetés támogatása mögül, és nagyon sokszor olyan kijelentéseket tesz a napokban is, hogy ők a rendteremtés pártján állnak, rendteremtés pártján áll az ellenzék is, mindenki a rendteremtés pártján áll, és mégis folyamatosan bukkannak elő ezek az ügyek.
Hát azt gondolom, hogy akinek közvetlen hatalmi szerepe volt a főváros vezetésében, vagy a BKV ügyeinek az intézésében, az nem igen léphet fel azzal a morális igénnyel, hogy majd ő itt rendet teremt. Ha én a jelenlegi ellenzék álláspontját nézem, akkor azt mondom, hogy nem látom a gondolati szakítást a közmonopóliumként felfogott BKV-val szemben, de erkölcsi joga nyilvánvalóan a rendteremtésre jelenlegi ellenzéknek több van. Hogy miért bukott ki? Pontosan azért, mert a főváros gazdaságilag is, és ezzel jelentős részben összefüggésben politikailag elhetetlenült, és egyszerűen az érdekei, a koalíciós összetartó érdekek, azok oly mértékben meggyengültek, hogy a szőnyeg alá söpört, vagy elfedni kívánt dolgok a legkülönbözőbb szálakon kibuktak.
Milyen lehetőségei vagy mozgástere van egy ilyen helyzetben a BKV vezetésének, és mit lát, mennyire használja ki ezt a mozgásteret a BKV vezetése, amely azért rendre, szintén a rendteremtés szándékával lép föl, tehát feljelentéseket tesz, megpróbál tisztázni ügyeket. Mit lát ebből, hogyan értékeli ezt?
Itt feljelentések ugye akkor történnek, amikor valamilyen más, nem általuk feltárt ügy, az a sajtóban vagy ellenzéki munkálkodás nyomán nyilatkozatokban megjelenik. Vagyis csupán rárepül a BKV-nak a vezetése ezekre a problémákra, amikor feljelentéseket tesz, nem a saját ellenőrző tevékenységének köszönhető, hogy ezek az ügyek végül is kibuknak. Érdemi átszervezése a cégnek olyan alapon, ami ezt a szocialista nagyvállalat jelleget meg tudná szüntetni vagy gyengíteni, a legcsekélyebb mértékben sem tettek. Tehát érdemi lépés nem történt. Nem történt érdemi lépés egyéb iránt a BKV alapvető anyagi gondjainak a megoldásában sem, és ennek az ebből bekövetkező válságnak a fenyegetése akkora, hogy igen, mindegyik érdemi szereplőt a felelősség más térfélre való áttolására szorítja. Ebből is származnak ezek a jelenségek, hogy hát sokkal több ügy napvilágra kerül.
De milyen helyzetben van pontosan a BKV gazdasági szempontból, hiszen azt tudjuk, hogy a fővárosi vezetés próbál egyezkedni a kormánnyal egy 30 milliárd forintos hitelcsomagról, amelynek egy része, egy nagyjából 5 milliárd forintos rész, egy olyan gyors hitel lenne, ami arra kellene, hogy ne álljon fejre a cég gyakorlatilag a következő hónapokban. Ennyire súlyos a helyzet, hogyan látja ön a BKV gazdasági helyzetét?
A rendkívül súlyos likviditási problémával állunk szembe. Ezek a számok likviditási oldalról nagyjából stimmelnek. De a likviditási probléma az az igazi problémának csupán rendkívül csekély jelentőségű vetülete. Tehát amennyiben kezelik ezt a likviditási problémát, vagy amennyiben szanálják a BKV adósságállományát, hozzáteszem, hogy itt még kellene beszélnünk arról, hogy ez egyáltalán lehetséges-e a jelen körülmények között, akkor sem tűnne el az alapvető probléma. Tehát a BKV folyó finanszírozási hiánya, aminek a következménye egy adósságállománynak a felszaporodása, aminek a következménye az, hogy most az a veszély fenyeget, hogy nem fogják tudni kifizetni a gázolajszámlákat vagy a béreket januárban, februárban és így tovább. De amennyiben kap egy ilyen átmeneti pénzügyi segítséget a BKV, ez semmiben nem akadályozza meg, hogy júniusban, júliusban, augusztusban, szeptemberben, jövő év elején ugyanezek a problémák felmerüljenek.
Mert hogyan kellene átalakítani a finanszírozási rendszert, ami ezek szerint kitermeli az adósságot és kitermeli a likviditási problémákat?
Van egy évről évre megképződő pénzügyi hiánya a BKV-nak, ami jelenleg egy nagyjából 25 milliárdos nagyságrendet tesz ki. Ebből adódik ez a felhalmozódott most már 90 milliárdot közelítő adósságállomány. Ezt tovább növelni természetesen ez a 30 milliárdos likviditási rásegítés. Ezt a folyófinanszírozási lyukat kellene tudni betömni, és ráadásul nem 25 milliárdról van szó, amennyiben hosszabb távon tekintjük a dolgot, mert van egy lefolytott amortizációs vetülete az ügynek, egy 25 milliárd megjelenik közvetlen pénzügyi szükségletben, de közben egy fokozatosan elromló eszközállománnyal kell számolni.
Több száz milliárdos úgynevezett belső adósságot emlegette a BKV vezérigazgatója, a buszpark, a elavult járműpark lecserélésére nem félretett pénzeknek a
finanszírozása. Így van, ezt lehet egy darabig tologatni, egy idő után pedig nem lehet kiadni a buszt, mert egyszerűen működésképtelen vagy balesetveszélyes. Vagy 5 kilométer méterrel mehet a villamos, mert annyira leromlik a pálya, hogy nem lehet gyorsabban menni a kisiklás veszélye nélkül. Amennyiben az amortizációnak, a tényleges amortizációnak a fedezetét is oda akarnák adni a BKV-nak, akkor egy körülbelül 45-50 milliárdos évenkénti plusz támogatás kellene, vagy plusz forrás kellene a BKV-nak a jelenlegihez képest.
Az állami költségvetésből gyakorlatilag, tehát nem lehetne máshonnan?
Hát amennyiben az állami költségvetés volna abban az állapotban, hogy a BKV-nak ezt megadja, a MÁV-nak nem adja meg, a BKV-nak megadja, de a volánoknak nem adja meg, és így tovább.
Itt ugye az egész közösségi közlekedés finanszírozási rendszeréről beszél.
Így van, de van szó mondjuk az iskoláknak a finanszírozásáról, mert hogyha ezt a BKV-nak odaadja, akkor kevesebbet tud adni más önkormányzatoknak, más szintén alapvető célokra. Vagyis nagyon nehezen elképzelhető, hogy ezt a többletet rendszeresen az állam oda tudná adni a fővárosnak, a BKV-nak. Ez így, ha oda tudja adni, akkor az nagyon jó. De ismétlem, nem tartom lehetségesnek a jelenlegi helyzetben, és nem is látom annak a jeleit, hogy bármelyik politikai tényező erre komolyan irányt venne.
Ugye konkrétan a BKV-nál azért mégiscsak arról van szó, és a kormány ezt mondja a jövő évvel kapcsolatban is, hogy addig nem ad pénzt, nagyon leegyszerűsítve, amíg nem teszi rendbe a BKV a gazdálkodását. De abból, amit ön mond, az következik, hogy ez részben persze a BKV-n is múlik, vagy az ilyen cégeken múlik, hogy hogyan gazdálkodik részben, és elég nagy részben pedig nem, mert a finanszírozási rendszert ők készen kapják, tehát hogy a közösségi közlekedést milyen módon finanszírozza az állam, azzal nagyon nem tud semmit tenni a BKV, nem?
Ez egy nagyon kemény feltételnek tűnik az állam részéről. Ennél már puhább nyilatkozat is elhangzott, tehát ameddig nem transzparens a BKV működése, addig nem adják oda, ami nyilván alapvetően más jelent, mint az, hogy a BKV hatékonyan működik. Csak hogy amennyiben a BKV transzparensnek lehetne minősíteni, akkor is alapvető akadálya van annak, hogy az állam ezt a pénzt odaadja. Az államháztartási törvény értelmében visszatérítendő támogatás, vagy az MFB közbeiktatásával nyújtott kölcsön a BKV-nak nem adható, ha nem biztosítható megfelelő elemzés és adatok alapján, hogy azt vissza tudja a cég fizetni. Márpedig a BKV szó sem lehet erről, és ezt a BKV nyilvánvalóan mindeddig nem is tudta igazolni. Tehát jogi akadálya is van annak, hogy ezt a pénzt kölcsönként odaadják. Amennyiben pedig vissza kell fizetnie a BKV-nak, hát akkor látszik, hogy a válság az igazából pénzügyi válságként is meg fog jelenni.
De hogyha az állam, és most maradjunk akkor ezen a vonalon, kitart amellett, a költségvetési korlát is van, a jövő évi költségvetésben sem nagyon férnek bele ilyen összegek, hogy nem ad ilyen pénzt, akkor milyen megoldás kínálkozhat? Hiszen komolyan fölmerül annak a veszélye is, hogyha az állam leállítja ezeket a kifizetéseket, akkor a bankok sem fogják tovább hitelezni a BKV-t és olyan cégeket, mint a BKV.
Ez így van. Tehát tetszik vagy nem tetszik, az államnak vagy a fővárosnak záros határidőn belül ezt a 25-30 milliárdos likviditási segélyt a BKV-nak oda kell adnia.
Mert akkor a bankok valóban leállítják.
Így van, és nem a visszafizetés vagy visszafizethetőségnek a reményével. Vagyis ez valóban a 2010-es állami költségvetés tartalékából mehet, és nyilvánvalóan a 2010-es állami költségvetés hiányát fogja növelni.
Illetve
mert a főváros nem nagyon tartom valószínűleg, hogy abban a helyzetben lesz, hogy ezt a pénzt ki tudja pengedni.
Illetve voltak olyan ötletek, hogy esetleg a főváros főgáz részvényekkel fizetne az államnak, magyarul a főváros tulajdonában lévő főgáz részvényeit az államnak ezért a pénzért cserébe odaadná. Mit szól ehhez a konstrukcióhoz?
Hát ennek két lényegi akadálya van, ugye a jogi akadály, a főváros érvényben lévő rendeletei ezt nem teszik lehetővé, nem igen teszi lehetővé a privatizációs szerződés, amelyik a társtulajdonos RVN-nek elővásárlási jogot biztosít, nem igen teszik lehetővé az önkormányzatokra azért többé kövésbé kötelező pályáztatási követelmények, tehát ez nagyon
ez
nem.
Ez egy kószerötletnek minősíthető akkor, amit lehetett a sajtóban is olvasni. Vagy lehet azért találni olyan konstrukciót, amivel megoldható?
Lehetséges, hogy lehet fabrikálni olyan jogi konstrukciót, amivel ezek a problémák áthidalhatók. Lehet háttértárgyalásokat folytatni egy RVF-vel, hogy mondjon le valaminek a fejében, amit majd nem kötnek a nyilvánosság órára erről az elővásárlási jogról. Tehát nem zárom ki, hogy jogilag erre lehet megoldást találni. Akkor jön a másik lényegi probléma, hogy ez a főváros számára mekkora érvágást jelent. Két dolgot jelenthet. Vagy egy 3-4 milliárdos évi osztaléknak az elengedését, mert ennyit szed be jelenleg a gázművektől a főváros. Ez nagyon nagy folyóérvágás. Évről évre ennyi fog kiesni ugye, a fővárosnak a költségvetéséből. Vagy, amivel a főváros korábban ez az elmúlt egy-két évben is még erősen számolt, hogy ez a pénz neki mindenképpen kell a folyamatban lévő fejlesztések önrészének a finanszírozásához. Ez annyira szigorodott az elmúlt időben, hogy már az EU-s relációjú fejlesztések önrészének a finanszírozásához is úgy tűnt, hogy szükség van erre a pénzre, vagyis nagyon jelentős támogatás támogatástól esne el a főváros, ha ezt a forrást nem tudná felszabadítani. Ha ezt el kell költeni a BKV-ra, akkor itt igen nagy kop várható EU-s relációban is. Ez már adott esetben érintheti az államháztartást is, mert akkor csúsznak befolyó EU-s pénzek.
Ha ön szabad kezet kapna, ugye, amit most nem kap, hiszen nincs is a fővárosnál, meg akkor is valószínűleg ezer korlát lenne, de hogyha szabad kezet kapna, hogy a BKV helyzetét, vagy a BKV finanszírozását rendezhetni, akkor mit tenne? Mik lennének azok a legfontosabb javaslatok, amikkel élne?
Hát egyszerre vagyok könnyű és nehéz helyzetben. Könnyű helyzetben vagyok azért, mert amikor felelősségem volt ezért az ügyért, akkor is ugyanazt tudtam mondani, mint amit jelenleg. Tehát nem kerültem át valamiféle más térfélre, amikor azt mondom, amit mindjárt mondani fogok. A másik, a nehéz helyzet az, hogy ez az általam képviselhető álláspont a jelenlegi politikai tényezők mindegyik számára teljességgel elfogadhatatlan.
Mert hogy amire az előbb utalt, közmonopóliumként képzelik el a BKV-t.
Ez az egyik probléma. Ez az egyik probléma, de itt amire utalni szeretnék, az itt most egy másik szálnak a követése. Arról van szó, hogy ha azt tudja mondani a magyar állam, hogy a központi költségvetés terhére a BKV egyensúlyi működéséhez szükséges hiányzó forrásokat le tudja tenni az asztalra, akkor én nagyon örülök. De az előbb ugye erre utaltam, hogy ennek nem látom a lehetőségét. Ha ez nem megy, akkor maradhat elvben a főváros. A főváros, talán még beszélni fogunk róla, messze nincs ebben a helyzetben, hogy ezt meg tudja tenni, a legnagyobb jó akarattal sem. Akkor marad a harmadik lehetséges finanszírozási forrás, meg kell tudni mondani az embereknek, hogy ezt nektek kell megfizetni. És ezt egyetlen politikai tényező sem meri fölvállalni. Ismétlen ugyanezt mondtam korábban is.
Igen, csak ugye itt ugye megint a tarifákhoz érünk, amelyek pedig nemzetközi viszonylatban is már magasnak számítanak. Tehát, hogy itt a közösségi közlekedés visszaszorulásától kell tartani, hogyha további jelentős tarifaemelések lesznek. Így is nagyon sokan azért nem választják a tömegközlekedést, mert drágák a tarifák.
Én ezt vitatnám, hogy ezek nemzetközi viszonylatban magasnak számítanak, legfeljebb a középszinten mozognak, de természetesen lehet fölhozni olyan példákat fejlett országokból is, ahol ennél akár alacsonyabb az átszámított tarifa. Ezekben az országokban viszont az állam van abban a helyzetben, hogy sokkal bőkezűbben szálljon be ebbe a finanszírozásba, vagy a tartomány, vagy a régió.
Igen, ami szintén ugyanazt jelenti, hogy az emberek elé kell állni, hát, és azt mondani, hogy valamilyen extra adóval, de meg kell finanszírozni a közösségi közlekedést.
Pontosan. A közpénz az az emberek zsebéből származik. Tehát itt csupán a probléma elfedéséről van az akkor szó, amikor mutogatnak a közre, hogy finanszíroz te. Az ugyanúgy a mi adó befizetéseinknek a terhére történik.
Vendégünk Atkár János, a pénzügykutató, ZRT igazgatója, volt főpolgármester helyettes, hamarosan folytatjuk.